Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Az online térhódításának köszönhetően webáruházat üzemeltetni sokak számára egyre csábítóbb üzleti tevékenység. Nem mellesleg a passzív jövedelem szerzésnek egy kiváló módja, vagy mégsem. Egyáltalán, mi számít passzív jövedelemnek? Ebben az epizódban röviden összefoglaltuk, milyen feladatokkal jár egy webáruház indítása, illetve üzemeltetése. Szerinted ez belefér a passzív jövedelem kategóriába? Tarts velünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Egy újabb hét, egy újabb péntek, és most úgy gondoltuk, hogy a passzív jövedelem témát fogjuk körüljárni. Általában a webshopos témát, vagy a webshopos online értékesítést, azt néha összeszokták kötni a passzív jövedelemmel, és egy picikét megvitatjuk ennek a valóságát, ahogy mi látjuk ezt, nyilván ez a mi véleményünk lesz. Ez egy jó kis téma egyébként, és szeretünk róla mi is beszélgetni.
Igen, ez a téma már felmerült, már az indulásunkkor is felkerült a listára, hogy majd egyszer fogunk róla beszélni, aztán most a körülmények úgy hozták, hogy a koronavírus kapcsán vagy után megszaporodtak eleve az ilyen jellegű felkérések vagy hirdetések, hogy most indíts, most vágj bele, most képezd magad is.
Gyakorlatilag... Sok új médium jött létre.
Igen.
Mikromédium.
És valahol a mindegyiknek a mozgatórugója a talán a passzív jövedelem volt, hogy érd el az álmaidat úgy, hogy most befektetsz időt, pénzt, kitanulsz valamit, és az később neked passzív jövedelmet fog termelni, majd mindjárt kitérünk arra, hogy mi is ez a passzív jövedelem, vagy mi, hogy látjuk ezt a részt, hogy egy shopban ez mennyire megvalósítható.
Egyébként érdekes így most, hogy a vírus helyzetnek, nem gondolom, hogy vége van egyébként, meg szerintem a gazdasági hatásai azok most fognak jönni, de maga az online világ valahogy annyira gyorsan reagált erre. Erről beszéltünk már korábban is, de ahogy itt egy-két mondattal ezelőtt beszéltél róla, hogy sok új médium jelent meg, hogy ez tényleg így van, hogy mindenki ilyen nagyon gyorsan ráugrott erre a témára, hogy otthon lesznek, mindenki a netet fogja nézni, figyelni, és mindenkinek meg fog szűnni a munkahelye, és új lehetőségeket akarnak keresni, és ez tényleg pillanatokat, hetek alatt ráálltak egyébként a cégek, vagy akik egyáltalán akartak korábban ilyesmit indítani, így valahogy megjött nekik ez a kis nyomógomb, ami által elindították ezt, úgyhogy ezért is látunk szerintem nagyon sok ilyen tartalmat.
Igen. Egyrészt, másrészt, amit akarok mondani, hogy talán a Wolf Gábornak az egyik posztjában, vagy videójában láttam, hogy azok a cégeknek volt bevétele, akik eleve a bevételüknek a 30-40%-át, mert így is, eddig is online szerezték. Szóval ők vészelték túl legkönnyebben az elmúlt időszakot, és nyilván a nagy közönségnek ez pozitív példa volt, és mindenki, aki most vagy kevésbé volt eddig jelen online, az most kicsit kapar.
Ez így van. Nyilvánvalóan ezt beszéltük korábban is, hogy az online az jól jött ki ebből a helyzetből. Eddig legalábbis.
És ezt alá is tudjuk támasztani, azt hiszem a megkereséseink által, hogy rengeteg megkeresésünk jött, de arányaiban sokkal kevesebből született üzlet, mert hogy nagyon sokan így most bepróbálkoztak gyakorlatilag, mindenkitől ajánlatot kértek, és boltolóztak, hogy is kellene itt elindulni.
Igen, ennek volt egy ilyen területe. Jó, neked van valami definíciód, ugye?
Megnéztem, hogy a Wikipedia mit mond a passzív jövedelemről. Pont ezért kell szerintem ezt az egészet kicsit rendbe tenni a fejekben. Ugyanis a Wiki szerint a passzív jövedelem egy olyan jövedelem, melynek a kereséséhez és fenntartásához kevés, vagy egyáltalán nincs szükség erőfeszítésre. Uh-huh. Valljuk be, ez így megállja a helyét, helye közze.
Milyen jó hangzana, hogy csak jön a pénz, és nem kell érte dolgozni. Ezért hagyja mindenki ezt végül is.
Igen, itt aztán kicsit finomít, hogy a kereső kevés erőfeszítést fordít a jövedelem megszerzésére, illetve növelésére. Passzív jövedelemre például a béleti jövedelem és minden olyan üzleti tevékenység, amelyben a kereső lényegében nem vesz részt. Uh-huh. Kvázi kivonja magát valahogyan. Az más kérdés, hogy el kell ide jutni. És ezt keverik össze egy kicsit sokan, hogy belevágok, csinálok valamit, és akkor majd nekem lesz passzív jövedelmem, akár több forrásból is. Ugye a passzív jövedelmet kicsit mindenki azzal tudja beazonosítani, amikor alszik, és akkor is pénzt keres. Vagy mindenkinek ez van a fejében, hogy ha én szórakozok, ha csinálom, amit szeretek, ha hobbiumnak élek, ha nyaralok, vagy ha éppen, amit említettem, hogy éjjel alszom, akkor nekem pénzem keletkezhet. Ami, valljuk be, igaz is, főleg egy shop esetében ez abszolút adott, hogy amikor bármit csinálsz, akkor neked ugyanúgy lehet vevőd, vagy történet vásárlása a háttérben. Viszont ez nem magától fog megtörténni, hanem ezért igenis keményen kell dolgozni, kinek még keményebben, kinek kevésbé.
Te hogy gondolkoztál egyébként, vagy hogy gondolkozol ezzel a témával kapcsolatban? A te fejedben hogy fogalmazódik meg ez a passzív bevétel, vagy passzív jövedelem?
Hát valamilyen szinten én az idővel vonnék párhuzamot, hogy ez kicsit olyan, mint egy alkalmazottat, ha nézel, akkor ő az idejét adja el, hogy legyen pénze, a passzív jövedelem pedig az valahogy úgy néz ki az én szememben, hogy egy olyan dolog, amivel viszonylag keveset kell foglalkoznom. Az elején sokat kell foglalkozni, majd ez így folyamatosan átfordul, és nyílik az olló, megfordul az egész, hogy gyakorlatilag az elején egy alacsonyabb óradíjan dolgozol, sokat beleölsz munkaidőben, de viszont még nagyon kevés, vagy akár nincs is bevételed, és ez kiépítetted, akkor megfordul az egész, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag nagyon pici, mondjuk a Pareto elvet a figyelembe veszik, akkor ott megfordul 80-20-as szabály szerint. De itt akkor majd kell beszélnünk róla, hogy egyetem milyen passzív jövedelem források lehetnek, mert nem csak biznisz létezik, rengetegféle más dolog is lehet, amiben kvázi effektíve dolgozni, vagy időt tenni nem tudsz. Azt ki kell építeni tőkével mondjuk.
Erre majd visszatérünk egyébként most még, hogy nem csak biznisz, mondjuk ezzel viszont én nem értek egyet, mert mindenféle tevékenység, ami valamilyen passzív jövedelmet hoz, az valamilyen szinten szerintem biznisz. Egyébként én belefutottam ebbe a dologba, így a 20-as évenem elején én nagyon rá voltam erre kattanva. Minden áron passzív jövedelem, keressük meg ezeket a csatornákat, fú, ez nagyon jó hangzik. És egyébként én azt látom, hogy ez ugye egy ilyen örökzöld téma.
Abszolút.
És hogy már most egy picikét én úgy érzem, hogy van neki egy ilyen kis média búsítja, hogy nagyon sokan keresnek erre a dologra, nyilván nagyon sok embernek a fejében ez megvan, és pont egyébként ebből elindult egy olyan generált folyamat, ami által pont a média is egyébként hozza ezeket a tartalmakat. Egy ilyen öngerjesztő folyamat van, hogy egyre több média foglalkozik ezzel a dologgal, így nyilván egyre több fejbe is megvan, és egyre többen keresnek erre. Nem véletlenül van egyébként, hogy mi is például címnek ezt választjuk, mert tudjuk, hogy egyébként erre keresnek, ezt elképzelhetően többen meg fogják hallgatni, aki nem csak ehhez a témához kapcsolódik.
Akkor ez lesz a címe.
Hát, ha még nem is tudjuk, de bízok benne, hogy valami ilyesmi lesz a címe. Mert én úgy gondolom, hogy nem csak mi, nagyon sokan ezt a témát, ezt a címet, ezt arra használják, hogy behozzák a látogatókat, hallgatókat.
Amit mondtál visszacsatolva arra, hogy nekem talán az első kimondottan kapcsolatom ezzel a Kiyosaki könyv által volt, a Gazdagpapa, Szegénypapa, talán ő volt az, aki így demokratizálta ezt a passzív jövedelmet. Biztosan nem igaz, régebben is voltak már erre szándékok, mármint úgy, hogy elterjedjen, de hogy most a médiumok által sokkal szélesebb kört el tud érni ez a vágy, vagy igény, hogy így mondjam, és azért látjuk úgy, hogy most mindenki rákapott. Szerintem eddig ugyanúgy rá voltak kapva az emberek.
Biztos.
18. században is, csak nem volt internet.
Hát meg, hogy igen, nem volt. Azt nyilván 18. században nem tudom, ezt hogy tudták kivitelezni. Most szerintem egyre több lehetőség van erre, hogy kivitelezzük. És én kb. 15 vagy 6 évvel ezelőtt olvastam először a Kiyosakinak a Cashflow négyszög nevű könyvét, és én aztán rá is kaptam, talán utána is olvastam egy pár könyvét, engem megbabonázott ez a dolog.
De nyilván mindegyik ugyanaz egyébként.
Hát nagyon hasonló. Persze, de hogy nyilván ad egy jó szemléletet, hogy hogyan építs fel, hogy egyébként most ez mennyire állja meg a helyét, az már más kérdés, mert azért nagyon sokat változott a világ, de én úgy gondolom, hogy alapkoncepciójában megállja a helyét mai napig, ahogy a négyszéget föl kell építeni, vagy ahogy érdemes ezt az egészet fölépíteni. Egy pár évvel ezelőtt a saját szótáramban viszont kicseréltem ezt a passzív jövedelem szó összetételt egy másikra, mivel én úgy gondolom, hogy szerintem annyira nem lehet ilyet kialakítani, inkább nagyon jó ki tudod szervezni a munkáidat magad alól, de inkább ezt szerintem nagyon sokan keverik. Tehát nagyon sokan keverik a, és én helyettesítettem valamilyen szinten a tőkejövedelemmel, mert úgy gondolom, hogy a legnagyobb passzív bevételt azt valamilyen szinten, vagy hát inkább azt mondom, hogy a legjobban azt a szabályrendszert követve, amit elmondtál, hogy a saját munkádat kevésbé kell beletenni, azt tőkejövedelemmel lehet megcsinálni.
Igen, viszont én ott akkor említettem, hogy az idő az egyik kulcs nekem, a másik pedig az talán a figyelem.
Mennyire kell rá figyelned?
Igen, hogy az időd bizonyos százalékában csak oda kell rá figyelned, legyen ez bármilyen befektetési forma, vagy ha nem te figyelsz rá, akkor meg kell bíznod, kvázi kiszervezned valakinek, hogy ő figyeljen rá. És így szerintem lehet egy úgymond 100%-os passzív jövedelmed, ha 100 egységből 80 passzív, van folytna be, vagy be is folyik, csak te 60 egységet felhasználsz arra, hogy kiszervezed a figyelmi részét is. De akkor kvázi az a 20 egység, ami megmarad, azt mondhatni, hogy 100%-os passzív jövedelem. Nem biztos, hogy hosszú távon ez megállja a helyét, de vannak időszak, amikor tényleg nem kell ráfigyelned. Majd mindjárt kitérünk, hogy milyen formában következhet ez be.
Így van. Jó, igazából ugye a tőkejövedelemnek van egy pár területe. Tipikusan egyébként szerintem Magyarországon ez egy aránylag elterjedt modell, az ingatlanoknak a befektetése. Lehet ez bármilyen ingatlan, föld, lakás, ipari, bármi.
Akkor most arról van szó, hogy a passzív jövedelmet
szétbontom.
Tőkejövedelmnek.
Nem föltétlen, inkább azt mondom, hogy szétbontanám. És
az két részre osztod?
Hát igen. És ami az egyik az a tőkejövedelem, a másik meg valamilyen vállalkozói tevékenységből származó jövedelem, és hogy azt te mennyire tudtad saját magadról leszervezni, az már a te saját preferenciát, hogy ezt hogyan alakítottad. Viszont egy tőkejövedelmet azt nyilván, hogyha tudsz tőkét építeni, akkor az vállalkozás nélkül is meg tudod csinálni.
Egy vállalkozásnak a tőkejövedelme az a fizetésed? A te értelmezésed?
Nem. A tőkejövedelem az, amikor már a tőkéd termel pénzt. Egy ingatlanba befektetve, értékpapírba, eszközökbe befektetve, ne adj Isten, ilyen startup-szerű tőke befektetésben gondolkodva, ahol mondjuk nem veszel részt a tevékenységbe, vagy ne adj Isten, teljesen passzívan üzletrészeket vásárolsz, és azoknak a jövedelméből. Nyilván ezeknek megvannak a különböző kockázati szintjei, és én úgy gondolom, hogy körülbelül ezek a területek azok, amikkel lehet foglalkozni. És aztán van a másik, ami a vállalkozói tevékenységből származó jövedelem, amikor valamilyen szinten te is elkezdted mondani, hogy te a munkádat beleteszed. Ugye nagyon jó reklámozták, vagy még reklámozzák most is ugye a különböző sales tevékenységeket, mint az MLM tevékenységet is. Tehát az se passzív, de valóban egyébként egy idő után, ha te egy jó csapatot tudsz építeni, akkor utána az ő munkájuk által is úgy van kialakítva a rendszer, hogy te kaphatsz valamekkora százalékú bevételt.
Igen, de hogy neked ezt folyamatosan fenn kell tartani. Kvázi a frontenden nem biztos, hogy neked kell üzletet kötni, alattad lévők üzletelnek, viszont az neked bevételt jelent, csak neked a háttérben a csapatot simogatni kell.
Így van, így
kicsit
van.
Karban kell őket tartani.
Nyilván ennek is vannak különböző szintjei, mert lehet, hogy már egy idő után elérsz annyira, hogy alattad vannak olyan vezetők, akik ezt tolják tovább, de alapvetően nincs munka nélkül. Tehát szerintem a vállalkozói tevékenységben nincs egyébként munka nélkül pénz és ilyen jellegű jövedelem. És nyilván utána az online sales tevékenységeket és az online kereskedelmet is erőteljesen ugye kihozzák ebbe a témakörbe, vagy kiemelik ebbe a témakörbe. Mert valóban egyébként annak a megfogalmazásnak igaz, hogy amíg te alszol, akkor is tud pénzt keresni, mert hogy jöhetnek be megrendelések, de hogy azt az egész rendszert fenntartsd, az korán sem passzív. És erről fogunk majd beszélgetni, hogy egyébként milyen egységekből állhat össze egy ilyen dolog. Én most nem ragoznám tovább egyébként a vállalkozói tevékenységet, mert nyilván ezt végletlenségig lehetne mondani, hogy milyen vállalkozói tevékenységek vannak, de szerintem nagyon fontos azt látni, hogy ott is maga a passzív bevételedet egy idő után úgy tudod kitermelni, hogy előtte te megdolgozol és kiépítesz egy olyan rendszert, amiből te magadat elég erőteljesen ki tudod szervezni.
Így van. Kvázi ez egy olyan rendszer, ami egy olyan rendszernek az eredménye, amiért te korábban megdolgoztál, és a hasznát a jövőben fogod élvezni.
Így van, valamint most is dolgozik rajta valaki ugyanúgy, sőt, még lehet, hogy keményebben, mint te, csak már nem te teszed hozzá közvetlenül ezt az energiát vagy erőforrást. Szerintem beszéljünk egy picit arról, hogy emeljük ki most ezt az online kereskedelmet, nyilván a témánk is e köré épül, hogy milyen szervezeti struktúrába kell gondolkodni, hogyha egy olyan kereskedelmi céget akarsz felépíteni, ami egyébként online kereskedelemmel foglalkozik. És hogy nyilván itt egészen a mikrótól a nagyokig beszélhetünk, és itt azért nagyon szépen tágulnak ezek a tevékenységkörök, de én úgy gondolom, hogy maga az alapstruktúra, szervezeti struktúra, az teljesen mindegy, ha egy személybe csinálod, vagy akár egy nagyobb csapat csinálja, vagy akár multiszinten van, ezek megvannak, csak ezeket a szervezeti struktúrákban levő feladatokat mondjuk egy személy látja el. Aztán ahogy nő tovább ez a cég, nyilvánvalóan onnantól kezdve lehet jobban osztódni, de én azt gondolom, hogyha valaki elindítja már a nulláról ezeket a vállalkozásokat, már akkor érdemes ilyen jellegű szervezeti struktúrába gondolkodni. Ezeket fölépíteni fejbe, lapon, dokumentumba, és úgy picikét tudatosan építeni annak a szervezeti struktúrának a feladatkörét. És hogyha az a feladatkör megvan, és az jól definiálható, akkor utána már egy kicsikét könnyebb lesz egyébként skálázni ezt az egészet, és hogyha egy-egy feladatkör már eljut odáig, hogy egy-egy fél vagy egy-egy egész pozíciót megkíván, akkor oda egy megfelelő emberkét kell tenni.
Uh-huh. Kvázi most akkor arról beszélünk, hogy a passzív jövedelmi források azok lehetnek ugye a tőzsde, az ingatlan, a jogdíjak és a biznisz, és te a bizniszből tovább mentél most az LKR-re.
Így van. Gyakorlatilag én így gondolkodok ezzel kapcsolatban, hogy hogyha passzív bevételi forrásokat ketté akarom szedni, akkor van a tőkejövedelem, és van a vállalkozói jövedelem. Én úgy gondolom, hogy szerintem az emberkéknek a nagy többsége, aki egyébként ki tudott építeni megfelelő mennyiségű tőkejövedelmet magának, az azon a lépcsőn ment végig, hogy először egy vállalkozói jövedelmet épített föl, aztán abból nyilván, hogyha megfelelően tudta a pénzét kontrollálni, és okosan elkezdte ezeket befektetni, akkor egy idő után el tudott jutni egy tőkebefektetői, vagy nyilván el kellett kezdeni a tőkéjét befektetni. Én úgy gondolom, hogy ezt is ki kell tanulni egyébként, ezt a szakmát is ki kell tanulni, ez egy külön szakma lehet akár, és ezt is lehet rosszul is, és jól is csinálni. Majd, hogyha a tőke jövedelme, vagy a tőkéje már akkorára tud nőni, hogy a saját általános bevétel, vagy a saját általános költségeit tudja fedezni, én akkor gondolom azt, hogy valamilyen szinten ő egy megfelelő tőke jövedelmet, amiből már kvázi egy ilyen passzív jövedelmet ki tudott alakítani magának.
Ugye mai világban ez a sharing economy nagyon dívik, ez a megosztáson alapuló gazdaság, hogy az beletartozik ide, a passzív jövedelembe? Beszélünk Uberről, az Airbnb-ről, bármilyen ilyen nagyobb.
Ezek szerintem a technológia által hozott új vállalkozási formák.
De hogy gyakorlatilag tőkejövedelemnek számít a te aspektusodban?
Attól függ, hogy én vagyok a tulajdonos.
Persze, hát mondjuk te mind belevágsz, nem az Airbnb-nek a tulajdonosára gondolok,
hanem az Airbnb-t még szolgáltatást használom, hogyha nekem van mondjuk tőkém, és ebből mondjuk egy lakást vásárolok, amit mondjuk Airbnb-n kiadásra kiadom. Persze, abszolút. Sőt, tehát nyilván egy picikét másabb már, mert hogyha beszéljünk egy lakáskiadásról. Ha egy lakáskiadásnál találtál egy hosszú bérlőt, akivel lehet, hogy hónapokig semmi problémád nincsen, sokkal kevesebbet kell vele foglalkoznod, mint Airbnb esetén, ahol egyébként, hogyha jön egy vendég, elmegyek, azt ki kell takarítani, foglalkozni kell velük, hogy gyakorlatilag üzletszerűen csinálsz egy tevékenységet. Nyilván most nagyon sok cég ráállt arra, hogy ezt fölvállalják tőled, de nyilván megfelelő sápot kér ezért a dologért.
Kiszervezés megint.
Kiszervezés így van, és akkor ki kell számolni, hogy mivel jársz jobban azzal, hogy egyébként Airbnb teted, és mondjuk neked van időd, és foglalkozol vele, Airbnb-zteted, nincs időd, és kiszervezed, azzal jársz jobban, vagy pedig azzal jársz jobban, hogyha hosszú távon mondjuk egy megfelelő bérlőnek ezt kiadod. Jó, na szóval igen, és akkor ebből a vállalkozói jövedelemből emeltük ki igazából az online kereskedelmet, és az online kereskedelemről hoztunk egy olyan jellegű szervezési struktúrákat, amik mindenképpen minden céghez kellenek, én úgy gondolom.
Szervezeti struktúrákat és feladatok, vele járó feladatokat, amelyek bizonyítják, vagy inkább azt nem azt jelenti alá, hogy igenis van rengeteg olyan feladat van, amit meg kell valakinek csinálni. Kvázi az a passzív nem annyira passzív, mint ahogy tűnik az elején.
Hát
az lehet, azzá válhat, de azért nagyon sokat kell dolgozni és tenni mindenkinek, és ezt szeretnénk egy kicsit a fejekben rendbe tenni.
Így van. Én úgy gondolom, hogy ha egy szervezeti struktúrába gondolkodunk, akkor szükségünk lesz most csak felsorolásszerűen egy beszerzési, hívjam most így részre, később majd részlegre, logisztikára, marketingre, pénzügyre, ügyfélszolgálatra, fejlesztésre, nyilván ezt az egészet összefogó menedzsmentre, és olyan háttértevékenységre, mint az IT hálózat és hardware struktúrának az üzemeltetésére, és hogyha már picikét nagyobbak leszünk, akkor hát ezt most nem tudom, minek én úgy hívom egy ilyen karbantartási részre is, ami igazából az irodát, a raktárat, az autókat, stb. Karbantartja. Úgyhogy ezekben az egységekben mindenképpen úgy gondolom gondolkodni kell, még annak is egyébként, aki csak most kezd. És lehet, hogy aki most kezd, annak csak egy laptopja van, és azt a laptopját azt igazából nem kell se külön azért egy IT szakembert fölvenni, se elképzelhetően nem kell most leszerződnöd egyébként egy hardware szolgáltató céggel, hogy karban tartsa a te hardveredet, de nyilván azt te csinálod. A Windows frissített, ha valami baj van, megcsinálod, a vírusírtást megcsinálod, időközönként a probléma van vele, elviszel a szervizbe, kicseréled, veszel újat, ezt ugyanúgy neked meg kell csinálnod. Amellett, hogy akkor, hogyha végigmegyünk egyébként ezen a listán, hogyha a beszerzés azokat a termékeket, azt le kell valakivel tárgyalni. Honnan jönnek ezek a termékek? Hogyan kerülnek be az én raktáramba? Ha egyáltalán bekerülnek az én raktáramba, vagy nehogy Isten valami fulfillment szolgáltatáson keresztül. Ezt már kapásból kiszervezzük egyébként maga a logisztikai részt. Ez az adás most nem arról fog szólni, hogy konkrétan milyen feladatlépések vannak, csak így ötleteket adunk ezzel kapcsolatban, de mindenkinek érdemes az ehhez kapcsolódó folyamatokat összeépíteni. Ha valakinek nagyon szerteágazó termékköre van, és sok helyről szerzi be, annak ezzel több feladata van, akinek mondjuk csak egy helyről jön, és aránylag jól megszervezett és egyszerűbb, mert csak néhány terméke van, annak ez úgy gondolom, hogy egyszerűbb.
Nagyon érdekes dolgot mondtál, vagy elindította bennem egy gondolatot, amit a Michael Gerbernek a V-Mitosz könyvében olvastam, nem is olvastam, bocsánat, hallgattam a Voice-ban, Voice alkalmazásban hallgattam, úgyhogy ti is hallgassátok, ahol ő pont azt hiszem, hogy erre hívta fel a figyelmet, hogy egy egyszemélyes cég, mikor indul valaki, akkor nyilván nem gondolkodik divíziókban. De hogy gyakorlatilag ezek egy létező feladatokat foglalnak össze. Kvázi, igenis, ha te egy egyszemélyes cég vagy az elején, akkor te felelsz mindegyik divízióért. Kvázi mindegyik egy külön munkaköri leírást. Azt hiszem, azt javasolta a beszélgető partnerének, hogy írjon meg ennyi munkaköri leírást, és mindegyikhez írja oda a saját nevét, mivel most ő a munkavállaló egyedül.
Így van.
Kvázi ekkor látta meg az adott személy, hogy mi vár rá. Hogy egy céget így kell építeni, hogy gyakorlatilag ezek a feladatok vannak, és mindegyikért ő lesz a felelős. És kicsit egyből úgy hát fordul benned valami, hogy nem csak most akkor így összecsapok valamit, egy csapot, és akkor induljunk el, hanem
jön a Kahneman.
Tervezd meg az elején.
Így van. Én nem gondolom, hogy hosszú távon fenntartható ez. Vannak ilyen nagyon nagy mázdi területek, vagy nagyon nagy mázisták, akik így belenyúlnak egy-egy...
Mindig van.
Nagyon jó sztoriba, aminek még nincs annyira konkurenciája. Pont jó időben volt, pont jó helyen. De ez se
de gondolom azt, hogy
rövid, így van, ez hosszú távon nem fenntartható. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket az alapokat, amikről beszélgetünk, nem teszed le, és szerintem nem működőképes a céged. Egyébként jó volt a könyv, nem tudom, mikor kb. 8-10 éve olvashattam, de szerintem, hogyha valaki nem olvasta, mindenképpen azt a könyvet én javaslom, vagy szerintem mind a ketten javasoljuk, hogy ilyen ötletadónak, vagy egyetlen szemléletmód rendberakónak szerintem megfelelő.
Gyakorlatilag ő full rendszerekben gondolkodik. Talán a franchise próbálja példaként hozni, hogy úgy gondolkoz, mintha te már egy franchise kezdenél kiépíteni, vagy egy exitre játszanál, és akár 4-5 éven belül ez így egy komplett cég becsomagolva átadható legyen leírásokkal, folyamatokkal valakinek. És ha így kezded el, egyébként akik így csinálják, vagy csinálták, azokat az élet visszaigazolta, vagy a könyvet visszaigazolta az ő példájuk, hogy vagy többért tudták eladni, vagy nagyon gyorsan jó menő vállalkozást tudtak építeni, mert kvázi minden rendszeresít van benne, nem a cégben dolgozik, hanem cégen dolgozott, ezen sokan mondják, sok
persze egy idő után,
hogy az vállalkozásfejlesztő.
Így van. Egyébként a franchise-ok azok jó példák erre, és szerintem nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Nyilván most már nagyon sok franchise van, és biztos, hogy ott is vannak, ahol nincs annyira jó kidolgozva a rendszer, de ott is van, ahol viszont nagyon jó ki van dolgozva a rendszer. Tehát nyilván van csak egy-két példát hozva, hogy a sarki büfés nem nagyon lát át a saját problémáin, aki ott benne van, és napi szinten egyébként készíti a hotdogot, a giroszt, és el se tudja képzelni, hogy hogyan lehetne ebből többet csinálni. És ott egy nagyon jó példa rá, nyilván az első között volt a McDonald's, a franchise, és mindenki nyilván erről beszélő volt az úttörő ebbe az egészbe. Tehát ők ugyanazt csinálják, mégis egy nagyon jó rendszert építettek föl rá, tudtak skálázódni, és egy mai napig nagyon jó működő üzleti modell.
Szokták a McDonald's-on mondani, hogy kvázi gyerekek üzemeltetik, mert olyan jó folyamatok és leírások vannak benne, hogy középiskolások esti munkavégzésben el tudják vinni a...
Így van.
Hogy fent tudják tartani.
És mégis működik, és mindig megkapod ugyanazt a minőséget, és ez nagyon fontos. Jó, oké. Na szóval beszéltünk a beszerzésről. Aztán utána beszélünk a logisztikáról. Ugye nyilván ezeket a termékeket valahol tárolnod kell, vagy valahol legalábbis csomagolnod kell. Ugye erre viszont most már, hogyha olyan a termékköröd, és alkalmas rá, és meg is éri, akkor a fulfillment szolgáltatások azok nagyon jók lehetnek, mert ezt a részét ki tudod szervezni. És hát ugye a dropshipping is erről szól, hogy maga a logisztikai céggel szerződsz le, és maga a logisztikai cég megoldja egyébként, vagy a nagyker cég, vagy dropshipping cég megoldja azt, hogy kiszállítja helyetted, raktározza és kiszállítja helyetted a termékeket, be is szerzi és kiszállítja helyetted a termékeket.
Lásd Amazon, ahol már gyakorlatilag be sem kell szállítanod, ha olyan partneret tudsz megegyezni, aki már eleve ott van a raktárokban.
Így van, így van, így van. Hát ugye egy picit, azért is álltam meg ennyire, egy picit speciális az a terület. Tehát ugye az Amazonnak egy olyan marketplace tevékenysége van, ami elég kevés ilyen van.
Úttörők, ők is abszolút.
Hát igen, igen, ugye most már a nagyok, az Alibaba, Express, ugye ezek így működnek, de ugye ott egy marketplace-t használsz. Ő most már egy logisztikai fulfillment tevékenységet is mögé tett. Szóval saját raktáraiba beszállíthatod a termékeket, és neked csak annyi kvázi annyi dolgod van, hogy ezeknek a beszerzését elindítsd, és utána az ő felületeiken keresztül árulj, de ugye ez nincs Magyarországon. Tehát ez ugye Európában csak egy pár nagyobb országban van. Angliában, Hollandiában, Franciaországban. Egyelőre nyilván fog terjeszkedni, aztán volt, és egyébként itt parázás egy pár évvel ezelőtt, hogy az Amazon Közép-Európában, nem tudom most pontosan hol, talán a cseheknél épít egy nagyon nagy raktárt, és onnan ellátja Közép-Európát. Tehát az akkor nem lépték meg tudtommal, de biztos előbb vagyok benne, hogy meg fogják lépni, persze. Tehát azért van élet mellette is, én úgy gondolom. Nyilván az egy nagy úttörő lesz, és az biztos, hogy...
Jó, de hát erre fel lehet készülni.
Igen. Jó, oké. A logisztika után ugye a marketing tevékenységünk, osztályunk az, ami egy nagyon fontos dolog, és én úgy gondolom, hogy az online kereskedelemnél ez tényleg egy nagyon fontos tevékenység. Erről már több podcastban beszélgettünk. Aztán ugye kell egy pénzügy, tehát a pénzügyel foglalkozni kell, bejövő, kimenő, hogyha alkalmazottak vannak, akkor azoknak a pénzügyi kezelése. Aztán szükség van egy ügyfélszolgálatra. Nyilvánvalóan az ügyfeleknek a kéréseit, problémáit, ezeket le kell tudni kezelni valahol. Szükség van egy fejlesztésre. Ugye a fejlesztés alatt én most azt értem, hogy itt háttérszoftvereket kell tudni integrálni, ezeket elkészíteni. Ez azért nagy többségében nem cégen belül van. Ezt azért külsős cég csinálja meg. Ugye az IT hardware üzemeltetés, ugye erről már beszéltünk korábban, hogy a gépeket és a hardware hálózatot azt fenn kell tudni tartani. Ugye a menedzsment, aki ezt az egészet kitalálja, a stratégiát alkot, aztán utána a stratégiából ezt az egészet lemenedzseli, és kézben tartja. És ugye, amit mondtam, még egy ilyen karbantartó üzemeltető rész, aki gyakorlatilag egy nagyobb cég esetén már a céghez kapcsolódó karbantartási tevékenységet elvégzi. És nyilván, hogyha nagyobbra nő a cég, akkor én úgy gondolom, egy ilyen HR tevékenységet is be kell tudni hozni, aki a munkavállalókkal foglalkozik.
És meg ezeknek vannak alfeladatai.
Persze, és ezt most nem ragoztuk ki.
És gyakorlatilag attól függ, hogy ki milyen fázisban van, vagy ki milyen szinten van, ennek megfelelően nagyon sokféle, sokrétű lehet maga a feladatkör is. Most csak vegyük alapul a mérést, hogy teljesen felesleges mondjuk egy indulónak egy fullos analytics setupot beállítani. Mikor valaki piacra lép, akkor általában a problémás gyerek fázisban lép a piacra, ugye ez a BCG matrix szerint, ahol négy állapotot különböztet meg, a problémás gyerek, a fejűs tehén, a sztár és a talán döglött kutya, mindenki nyilván a döglött kutyától menekül, de amikor valaki belép a piacra, akkor a problémás gyerek az még nem tudod eldönteni, hogy döglött kutya lesz belőle, vagy fejűs tehén. Mindenki a fejűs tehén felé igyekszik, úgyhogy ott akkor ütni kell vasat, de nem kell túltolni. Szóval ott még felesleges dolgokat, eszközöket nem kell használni, ezért kell így magad elhelyezni, vagy tudni magunkat elhelyezni ebbe a Matrixba, úgymond, hogy azzal foglalkozunk mindig, amivel kell. És igazából, ha valakivel leülsz beszélgetni, úgymond egy tanácsadóval, pont ezt fizeted meg, hogy valószínűleg ő tudja, ha jó választottál, akkor tudja, hogy neked abban a helyzetben mikor, mire van szükséged. Ne kevesebbre, ne többre, ne költs feleslegesen olyan dolgokra, amik sokan a logótervezést szokták így hozni, hogy nulladik lépés már logót tervezi, már színez meg mindent, de még egyetlen egy darabot nem adott el, amit akar, de már logója megvan. Szóval kicsit így az emberekbe ezt így helyre kell billenteni, hogy sorba kéne haladni.
Mi a prior? Szerintem beszéljünk akkor picit arról is, hogy ha el akarsz indítani egy ilyen jellegű vállalkozást,
webáruházat,
igen, egy online kereskedelmi vállalkozást, akkor milyen induló feladatokkal érdemes foglalkozni, és talán ezt is így egymás utáni sorrendbe szedve. Zoli, beszéljünk egy picit arról is, hogy ha most valaki akar indítani egy elkereskedelmi, vagy egy kereskedelmi vállalkozást, ami online fog értékesíteni, akkor szerintünk milyen lépéseken és feladatokon kell végigmenni.
Jó.
Jó, az első dolog, amit mi összeszedtünk, az a piackutatás.
Igen, gyakorlatilag ez a nulladik lépés, mert ha jót csinálod, akkor ezt csak egyszer kell megcsinálnod, de viszont annál fontosabb, hogy ez egy nagyon erős alapot tud adni.
Hagy kössek beléd. Szerintem időközönként érdemes újra megnézni a piacot.
Igen, de a piackutatást mi most ebben a formában ilyen termék oldalról közelítjük meg. Ugye kiválasztod egy terméket, azt jövésebben nem fogod minden évben változtatni, az más, hogy a szokások, mert erről fogok beszélni, meg a piac az változtatás, koronahelyzet, vásárlási szokások változása, de önmagában nem fogsz átnyargalni egyik napról másikra egy másik piacra. Megtetted ezt is, de az már ha képítettél itt valahol egy A lábat, és te szeretnél tovább menni, akkor ott szintén egy piackutatás, és mehetsz a B termékre, vagy B lábra, hogy úgy mondja. Szóval itt nulladik lépésként nagyon erős, vagy nagyon erős kell, hogy legyen a piackutatásod, a maga a termékválaszték, a termék kiválasztása.
Itt mondjuk már egy-két konkrétumot, hogy mi most a teljesség igénye nélkül, hogy mi milyen jellegű dolgokat szoktunk csinálni, bár mi ezt talán nem is föltétlen, mi ezt úgy hívjuk, hogy digitális piackutatás, amit mi csinálunk.
Igen. Hát egyáltalán megnézzük, hogy van-e konkurencia. Ha van, az jó jel, mert hogy...
Van piac.
Igen, kvázi már bizonyított a termék, van rá fizetéképes kereslet. Főleg, ha vannak fizetett hirdetések rá, az megint csak jó jel.
Igen, ezt is nagyon szoktuk figyelni, hogy egyáltalán mennyi fizetett hirdetés van. Van-e? Egy-kettő csak, vagy már tényleg tízesével, húszasával találunk cégeket, akik a Google-be megtalálhatóak fizetett hirdetésre.
Igen, akkor a kulcsszókutatás, a keresési mennyiségek az egy alap. Magyarországon annyira nem pontos, de nagyságrendileg be tudod lőni. Azért, hogy...
Milyen témákra készüljél fel.
Igen. Google Trends még az egy jó eszköz.
Ilyen. És akár a Google Trends egyébként külföldi. Tehát, hogy angolul... angol száz területeken hogyan megy, és aztán utána megnézve, nyilván a magyar az megint csak nem fog mutatni valószínűleg semmit.
Igen, itt a piackutatásnál is egy alap, hogy megnézed a külföldi hasonló piacon tevékenykedő cégeket, mit használnak, mi jött be nekik, hogy kommunikálnak, és akkor tőlük egyébként nagyon jól lehet szemezgetni, akár még azt mondom, hogy hirdetés szövegeket is. Ugye most már Facebook is betekintést enged ebbe, úgyhogy hogy teljesen lekérheted, hogy ki mit használ.
Meg hát ugye nagyon sok szoftver van, ami ebbe segít. Ugye mi is használunk egy párat, többek között a SimilarWeb-et.
Igen, vagy SEMrush is jó lehet erre. Mondjuk az már fizetős.
Hát a Similar is fizetős egyébként, de vannak ingyenes információk is benne, amivel el lehet indulni.
Jó, itt viszont arra kell figyelni, hogy nagyon óvatosan kell bánni ezzel az információ halmazzal, mert ilyen analízis-paralízisbe esetünk bele. Szerintem még bele is estünk a saját példámból kiindulva, hogy ugye bejött ez a helyzet, hogy majd én csináljuk valami shopot, és akkor már jött is ötlet, de gyakorlatilag nem lett bele semmi, mert gyűjtöttünk, és egyszer csak találkoztunk egy nagyon hasonló termékkel, megcsinálták, leoladták, vége van. Igazából most már nincs akkora igény arra. Egyszer csak azt akarom mondani, hogy nem szabad túlhajszolni az információt. Inkább csinálni kell. Tervezés nagyon fontos, viszont az igen 10% tervezés, 90% kivitelezés, vagy megvalósításon fog múlni minden.
Igen, itt azért sok minden azon múlik. Jó, oké. A következő lépés, amivel szoktunk foglalkozni, ez a stratégia alkotás. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy ezek a feladatok, amikkel most végigmegyünk, ez kifejezetten csak a fejlesztés és a marketing résszel fog foglalkozni. Az összes többi logisztika, beszerzés, ügyfélszolgálati résszel és a többivel nem. Jó, na szóval a stratégia alkotás a piackutatás után történik, ahol is fontos kérdéseket tisztázunk, és gyakorlatilag lapra vetjük az elkövetkezendő időszakban, hogy mivel akarunk foglalkozni. Mondanál Zoli pár példát, hogy milyen dolgokat szoktunk a teljes igényke nélkül?
Persze. Hát legelső kérdéskör a céloknak a tisztázása. Ki milyen céllal vág bele? Itt nagyon fontos a saját értékrendje, hova szeretne jutni, mi az ő küldetése. Nyilván sokkal könnyebb úgy döntéseket hozni neki, ha ő ezzel tisztában van. Valami alapján ő dönteni fog tudni, akár a legén, akár közben, akár a végén is. Ilyen alapvető célokról most nem akarok beszélni, hogy látogató számnövelés, forgalomterelés, kosárértéknövelés, ezek főleg egy indulónál ez annyiban nem számít, mert mindegyik nagyon fontos. Szóval ez a meglévőnél már célzottan lehet stratégiát alkotni egy-egy ilyen tevékenységre, viszont egy indulónál itt neki az a cél, hogy egyáltalán jöjjön forgalom az oldalra, legyen meg az első vásárlása, építsen valahogy bizalmat, és bírja rá a második vásárlást is, akár az életőt. Na most, hogy megvannak a célok, akkor nagyon fontos a célok az ugye maga az értékesítéshez is, a buy persona, azaz a célközönségnek a minél pontosabb meghatározása. Az sem egy ördögtől való dolog, ha nem is a termékkel kezd valaki, hanem a közönségnek hoz egy terméket, fog egy jól megfogható célközönséget, mondok valamit a francia bulldogosok, azt hiszem, ez a korábban is elhangzott az adásban, és akkor nekik kimondottan egy francia bulldogoknak való pórázzal indít hozzá kutyaház, kutyafekhely, amit el tudtok képzelni, minden, ami a francia bulldoggal kapcsolatos, akár egy termék piramist is felépített erre a dologra. Az a lényeg, hogy a célközönséget tudja, hogy kicsoda, sokkal egyszerűbb neki kommunikálni.
Így van, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy az utóbbi időben erre még jobban lehetőséget biztosított a közösségi médiának a használata. Mit tudom, 20 évvel ezelőtt még nem tudtunk így gondolkozni, most már simán meg tudjuk azt csinálni, hogy először közönséget építünk, majd annak a közönségnek a problémájára hozunk megoldásokat.
Így van. Szóval a célközönség utána az értékesítési forma csatornáknak a meghatározása, ott milyen eszközöket fogunk használni.
Az eszközkészlet, ez sem már nagyon fontos.
Tisztázni. PPC, e-mail, közösségi média, videós hirdetés, tartalommarketing, szóval nagyon sok minden tartalmazhat ide. És gyakorlatilag a mérés, ami az egésznek az utolsó lába, a KPI-oknak a meghatározása, hogy milyen számokat fogunk figyelni az első időszakban. Lehet ez mondjuk a látogatószám, nevelés, vásárlószám, tranzakciós szám. Itt egy indulónál mindenképpen a tranzakciós szám és a bevételek lesznek a meghatározók, és a bevételből egyértelműen következik a profit, mert nem minden a bevétel, inkább a profit lesz a fontos.
És egy dolog, ami még fontos ebben a listában, az a pozícionálás. Az mindenképpen, hogy tényleg tudjuk, hogy mi kihez és miért szeretnénk szólni.
Hát gyakorlatilag, ha tudod a célközönségedet, akkor a házi feladat egyik része van végezve, a másik, hogy ha ismered a konkurenciáidat, akkor tőlük valamilyen eltérő üzenetet kell megfogalmaznod, legyél valamiben a leg, nem azt mondom, a legolcsóbb semmiféleképpen ne, de mindenki valamilyen szinten tűnj ki kommunikációban, disztribúcióban, fizetési módban, gondolok itt, hogy előfizetéses modellben tolsz valamit, nem hagyományos úton. Szóval itt ez nem is gondolom az ember, hogy milyen sokféle módon meg tudja magát különböztetni, csak ismerni kell ehhez a vevőknek a problémáját. Általában az a legjobb pozícionálás, amikor a vevő nagyon elégedetlen egy konkurenciánál például valamivel elégedetlen, és te ezt tipikusan nagyon jól fel tudod használni, hogy például lassú kiszállítás való, akkor te azt tudod mondani, hogy a leggyorsabban kiszállító pékség vagyunk, most mondtam valamit.
A következő lépés, amivel foglalkozni szoktunk, az már tipikusan a webáruháznak az építése. Ehhez kapcsolódóan nyilván egy-két feladat, hogy domént kell választanunk, ki kell választanunk a megfelelő szoftvert, ugye erről beszéltünk már egy korábbi adásban, meg kell írni az alapvető szövegeket, nyitó oldal, nem tudom, szállítási feltételek, jogi anyagok, mik lehetnek még
hát itt? Egyszerű beállításnak mindenképpen egy ilyen domaintárhely levelezés, technikai része, egyébként meg a főoldal, kategóri oldal, blog oldal, 404-es oldalait, a kosár, ezeknek az összes tartalmi elemének a megírása, dizájnolása, úgy ez is ide tartozhat.
Így van, szállítási módok, fizetési módoknak hát igen, első körben inkább azt mondom, hogy szerződni kell a szolgáltatókkal, kivel akarsz szállítatni, kivel akarod a fizetésedet megoldani, milyen bankkártyás megoldással, hogyha akarsz bankkártyás megoldást. És aztán utána gyakorlatilag, hogyha ezek az információk megvannak, akkor meg szoktuk csinálni a sitebuildet. Testre szabjuk igazából az áruházat. Ha nem szükséges fejlesztés hozzá, a fejlesztéssel együtt jár, akkor gyakorlatilag a fejlesztés is meg kell csinálni. Ezt ugye bérelhetőeknél nagyon könnyen meg tudja csinálni már akár bárki egy kis utána nézéssel, de ha nem akar vele foglalkozni, ezt nagyon sokan ki szokták szervezni ügynökségek részére. Jó, a következő pont azok az integrációk. Ugye nyilván most induló cégről beszélünk, de akkor is érdemes pár fontos integrációt megcsinálni, ilyen lehet tipikusan egyébként a számlázó rendszerre való összekötés. Akár hogyha komolyabb készletek vannak, vagy készletkezelés szükségeltetik, és több termék van, akkor egy szállítói, vagy beszállítói feednek a lekezelése, hogyha tud ilyet biztosítani, vagy akár a saját készletező kezelő rendszernek az integrációját megvalósítani. Nem biztos, hogy ez egyébként pont a legelső lépés, de hogy én úgy gondolom, hogy ez is fontos. Főleg, hogyha olyan megoldást választunk, valami dobozos szoftvert bérelhetőt, ahol ez már előre el van készítve, akkor tényleg gyakorlatilag néhány kattintásra ez a dolog megoldható.
Akkor a következő pontunk az a mérési eszközöknek az összeszedése, ami gyakorlatilag egy indulónál mindenképpen egy Analytics beállítást igényel. Még azt is megkockáztatom, hogy első körben nem kell semmiféle komolyabb setupot beállítani rajta. Az már egy nagyon nagy előny tud lenni, hogy egyáltalán be van állítva, és használod, vagy használjuk, mert a többségnél még mindig azt tapasztaljuk, hogy ez igen-igen csak hiányos, vagy elmarad akár teljesen. Az e-commerce mérésre nagyon fontos figyelni, hogy az azért jó adatok menjenek be, azt mindenképpen ellenőriztetni kell. Ha annyira nem ért valaki hozzá, akkor tényleg erre megéri áldozni.
Igen, azt
mert ezekből a későbbiekben akár téves döntéseket is hozhatunk, ami viszont súlyos következményekkel járhat. A mérési szempontoknak a másik ága az attól függ, hogy milyen marketing eszközöket szeretné használni. Gondolok itt arra, hogyha Facebook hirdetésekre fájja fogad, akkor nem árt egy Facebook pixelt is minimum beállítani, azt is ellenőrizni, eseményeket, célokat létrehozni, célközönségeket beállítani, létrehozni. Ez kicsit már itt most átmegyünk a marketing tevékenységükbe, de hogy a marketing meg a mérés az erősen összefonódik, ugye. Itt ugye tudnod kell, amit meghatároztunk korábban, hogy milyen eszközöket, milyen csatornákat szeretné használni, de minimum induló szinten. Később ezek változni fognak, alakulni fognak, de mindenképpen kell, hogy legyen a fejedben egy ilyen induló kép erről, hogy miket szeretné használni. Kosárál, hogy új e-maileket szeretné használni, akkor nyilvánvalóan ezt is setuponni kell, be kell állítani egy jó levelezőt, ami ezt tudja csinálni, olyan shopot kell választani, ami ezt tudja, ami integrálható. A Facebook Pixelről beszéltünk, akkor ads remarketing kódok beállítása, közönségek létrehozása mindkét platformon, a remarketing, ez ugye. Szóval ez mind gyakorlatilag összeér a mérésre. Ami a mérésre már leválasztható, és ez a következő fázis, ugye kicsit már átmentünk bele a marketing tevékenységbe. A PPC-t említettük a remarketing miatt.
Igen, és hogy gyakorlatilag most jutottunk el addig a pontig, hogy eddig még nem kezdtük el a tevékenységünket, mert ugye csináltunk egy piackutatást, összeállítottuk a stratégiánkat, fölépítettük az áruházunkat, feltöltöttük termékekkel, megcsináltuk a különböző kisebb integrációkat, megcsináltuk a méréseinket, ugye ez azért fontos, hogy nagyon sokan ezt kiszokták hagyni, és gyakorlatilag most kezdünk el, most nyitjuk meg az áruházunkat, akár mondjuk, hogyha előtte már, és most kezdjük meg a marketing tevékenységünket.
Igen, mondhatni, hogy az eddigi feladatokat jó esetben egyszer kell elvégezni, de normálisan. Nyilván ezeket nem árt felülvizsgálni időközönként, de hogy nagyságrendileg ez egy ilyen induló csomagnak volt megfelelő, amiről eddig beszéltünk, és innentől jönnek majd a folyamatos folyamatosan visszatérő feladatok, úgy, mint a marketing. Beszéljünk itt a PPC-ről, ugye a kreatívoknak a cseréje, hirdetési szövegek megírása, ahogy a kampányidőszakok, szezonok változnak, úgy ezeknek a cseréje, folyamatos karbantartása, optimalizálása, tartalommarketing.
És egyébként maga a tartalom az, amit elkezdteni, még én kiegészíteném azzal, hogy itt bizonyos esetekben nagyon fontos a SEO szemlélet, hogy ezeket a tartalmakat úgy készítsd el. Itt talán a tartalommarketing kapcsán tudunk a legerősebben beszélni a SEO fontosságáról. Ugye az e-mailezés, talán ez a háromas kombó, ami talán az a kezdő dolog, amivel a legtöbb emberkének foglalkoznia kell. Ugye a PPC, a tartalom és az e-mail.
Ugye az e-mail meg a közösségi média nagyon hasonló, mert hogy kvázi aktualitásokról tudsz beszélni, kommunikálni a vevővel, életjelet adsz magadról, ezáltal bizalmat építesz, ez ilyen lerágott csont nálunk ez a bizalomépítés, de hogy folyamatosan gyakorlatilag neked a vevő után kell nyúlni, és az erre a legegyszerűbb mód most ez a kettő, az e-mail és a közösségi média a felületek, és neked mindegyiket kell használni, kvázi, amit a célközönséget használ, úgy értem, hogy Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ki tudja már, mik fognak megjönni, de hogy neked ide, ha nem is napi szinten, de folyamatosan tartalommal kell, hogy ellátnod a célközönségedet, és ezen felül még bejöhetnek az időszakosak kampányos témák, amikor szintén a kampányodat erősítve kell kommunikálnod ezeken az organikus vagy közösségi csatornákon is.
Így van, és ennek egy következő szintje, amikor már különböző funneleket építesz.
Igen, ez félig meddig összefügg a kampányokkal. Jó esetben akkor erre funneleket használsz különböző landolókkal, e-mail szekvenciákkal vagy automatizmusokkal, kimondottan erre beállítva, és az egésznek a mérése.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt teszteljük, mérjük, és gyakorlatilag, ha a mérés megtörténik, majd a mérési eredmények alapján optimalizálni tudjuk, akkor elindulhat gyakorlatilag egy folyamatos körforgás, amivel fent tudjuk tartani az egészet, és tökéletesíteni tudjuk.
És így van, még a funnelbe csak úgy még említsünk egy-két finomságot, ugye az ingyenes csalidat, a belépő terméketet megtalálni, az upsell, a downsell terméketet, ezt
a bumper terméket.
A bumper terméket, akkor ezt belerakni egy landolóba, integrálod ezt azzal, mikor mi jön, pop-upok, és ez egy folyamatos, ha kifut egy funnel, akkor jó esetben jön a másik, jön a következő, és az embereket lépteted egyikből a másikba, kit időszakonként, kit vásárlási fázisonként, de hogy ez egy folyamatos dolog. Itt nincs nagyon hátradőlés, és ezt folyamatosan karba is kell tartani.
Igazából a passzív bevételi forrásokról beszélgetünk, ugye? És hogy végigmentünk azon, hogy ha vállalkozói tevékenységből akarod kialakítani a passzív bevételi forrásodat mondjuk egy webáruházon keresztül, akkor mondjuk milyen szervezeti egységekben érdemes gondolkodni, és hogy egyébként kibontottunk ezen belül egy-két szervezeti egységet, hogy ott egy indulásnál hogyan érdemes ezt elindítani, és utána fenntartani. Én szerintem mindenki döntse ez magának, hogy ez mennyire passzív.
Az utolsó 15 percben szerintem erről beszéltünk csak a feladatokról.
Hogy itt azért nagyon sok feladat van. És hogyha te ezekben gyengébb vagy, elgyengülsz, és egy olyan termékköröd van, ami egyébként konkurencia harcoktól teli, akkor én úgy gondolom, hogy a konkurencia rád fog verni. És aztán újra foglalkoznod kell vele.
Kivéve, ha nagyon jó ajánlataid vannak.
Igen, de ugye nagyon jó ajánlatokat is meg kell csinálni. Sőt, a nagyon, nagyon jó ajánlatok is kiégnek egy idő után a piacon, mert megtelítődik, mert már mondjuk megtalálták azok a vásárlók, akik ezt megvették volna. Szóval nem örök élet az sem. Egy jó ideig ki tudod húzni, hogyha jó ajánlatod van, és egy elég széles célközönségnek szóló ajánlatot készítettél. De az se örök élet.
Igen, régebben könnyebb volt ilyen örökzöld feleket készíteni, vagy hirdetéseket, amikhez nagyon ritkán, vagy viszonylag kevésszer kellett belenyúlni, de most már egyre gyorsabban kiégnek ezek. Gyakorlatilag folyamatosan
változtatni kell az új dolgok.
Az ajánlatodon is változtatni kell az árazásodon. Egyszer az ajándékod lesz a főtermék, és a főterméket adod ajándékba, utána megcseréled, az árazáson csavarsz egy kicsit, azt a részletfizetést, akkor most más évszak jön, megint cserélsz, kicsit most más célközönségre mész rá. Szóval ez egy ilyen folyamatos adok-kapok, úgyhogy kétféle módon juthatsz ehhez a passzív jövedelmi forráshoz hozzá, ha a shopot most ide soroljuk, mégis, vagy építesz egyet magadnak, és akkor gyakorlatilag át kell verekedned magad ezeken a feladatokon, vagy kiszervezed őket, vagy veszel egyet készen. Kvázi valakinek kifizeted a munkáját, hogy ő már felépítette,
igen,
és azt
akkor is,
a rendszerbe
akkor is
építette.
Üzemeltetned kell.
Igen, itt most megint
igen,
az,
én azt gondolom, hogy az a kulcsa neki, hogy mennyire ügyes menedzser vagy, sőt nem is, mennyire ügyes tulajdonos vagy, és mennyire tudod olyan jól megszervezni ezt az egészet, hogy a saját menedzsereid elviszik ezt a dolgot, és mennyire jól tudod ezt az egészet kiszervezni, de komplex munka. Szóval ezzel mindenképpen foglalkozni kell, elég sokat kell foglalkozni, és ha találsz egy-egy olyan területet, ami kis munkával elindítható, egy szűk célközönségnek szól, és nincs is túl nagy konkurencia harc, az biztos vagyok benne, hogy tud működni egy néhány hónapig, néhány évig, de hogyha működőképes, jönni fog a konkurencia, és utána, hogyha te nem foglalkozol vele, akkor el fogja vinni, le fogja fölözni azt a piacot.
Érdekes, mert viszonylag nagyon könnyű elindulni, de amiről most beszéltünk, hogy passzív jövedelmet vagy afelé tendáló bizniszt építeni ebből viszont nehéz, komplex. Viszont az jó hír, hogy a komplex dolgokat nehéz másolni, inkább lusták lemásolni, vagy nem ölnek bele annyi energiát, és így a csúcshoz közeledve kvázi nem lesz annyi versenytársad. Minél tovább, minél következetesebben tudod ezeket a rendszereket építeni, szerintem annál könnyebb dolgod lesz. Az elsőnél biztos nehéz, ha már felépítettél egy-két ilyen rendszert, akkor onnantól kezdve ez, azt kell mondjam, hogy egyszerű folyamat.
Én úgy gondolom, hogy egyébként, hogyha valaki nagyon erőteljesen passzív bevételbe gondolkodik, az inkább tőkejövedelmet építsen, és ezek az online vállalkozások többek között egy shopnak az üzemeltetése alkalmas arra mondjuk, hogyha megfelelő cashflow-t vagy pénzáramlást tudsz megcsinálni, és jó gazdálkodsz a pénzzel, akkor tőkét tudsz építeni magadnak, és a tőkédet megfelelően befektetve tudsz tőkejövedelemre szert tenni. Én úgy gondolom, hogy ez az, amiben én jobban hiszek, vagy az, ami az én véleményem, hogy ezt így lehet jobban felépíteni. És egyébként ezzel szemben nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogyha egyébként eljutnánk arra szintre, hogy teljesen passzív bevételből tudnánk élni. Mi csinálná? Szerintem mi azok az emberkék vagyunk, akik szerintem ilyen kéthetes Szabinál többet nem töltöttünk el még életünkbe. Szerintem én egy ilyen két hónap után így megunnám ezt az egészet. És aztán keresném az új dolgot, főleg azért, mert szeretek építeni dolgokat, egyáltalán maga szeretek a vállalkozással foglalkozni. Én nem gondolom, hogy egyébként ez egy hiú ábrány, lehet, hogy óriási nagy munka egyébként elérni azt, hogy egy passzív bevételt hozó rendszert kiépítsél, vagy akár tőkejövedelemből jövő bevételi forrást kiépítsél, és aztán a végén rájössz, hogy és miért csináltam?
Igen, talán erről a Tim Ferriss tudna mesélni. 4 órás munkahét című könyvben. Mondjuk, hogy tud mit csinálni az idejével, de hát az sem passzív, mert azért rengeteg dolgot csinál a háttérben, ami ezt fenntartja.
Persze, szerintem az a szerencsésebb, hogyha találsz egy olyan dolgot, amit szeretsz csinálni, azt csinálod, és abból van egyébként jövedelmed is. Nem biztos, hogy azt a passzív jövedelmet kell annyira egyébként hajtani, mert ha össze is tudod rakni a passzív jövedelmet, aztán utána rájössz, hogy egyébként lehet, hogy szeretted ezt az egészet csinálni, és folytatni fogod tovább. Lehet, hogy már kicsit lazább leszel ebbe az egészbe, de ez nem biztos, hogy az szükséges, hogy egy nagyon nagy passzív jövedelmet tudjál felépíteni.
Nekem erre az jutott eszembe, amit már néhány adással korábban említettünk, egy idézetet, hogy minden ember örök életre vágyik, de egy esős vasárnap délután nem tudnak mit csinálni otthon. Szóval valószínűleg, ha megcsapna a passzív jövedelemnek a szele, vagy elérnéd, hogy Isten, akkor hát komoly gondolkodásba esne mindenki, hogy akkor most mégis hova tovább. Szerintem, akinek sikerül elérni, az is feltölti az idejét mással. Akkor belefog másba, belekezd másba.
Biztos vagyok benne, így van.
Maximum egy ilyen háttér nyugodtsága megvan, hogy egy ilyen szintet elért, és akkor most már nem a pénzért csinálja, hanem a szenvedélyért.
De ezt már lehet csinálni azelőtt, hogy meg lenne.
Igen, csak akkor szenvedély mellé még bent van a, vagy mellett bent van a pénz, mint ilyen kötelező elem.
Mint egy ilyen nyomás.
Amit hajtasz, igen, hogy legyen elég. Aztán mindenki mondja, aki odaért, hogy sose a pénzét csináld.
Így van. Jó, hát nagyon bízunk benne, hogy sokakban különböző hasznos gondolatokat indítottunk el, ezzel az volt a célunk.
És reméljük, hogy nem riasztottunk el senkit.
Igen, foglalkozatok ezzel, attól függetlenül egy nagyon jó iparág, de nem, mi úgy gondoljuk, hogy ezt azért a passzív jövedelem forrása nem lehet egyenlővé tenni.
Abszolút. Szokásos, amiket mindig elfelejtük mondani, hogy kövessetek bennünket, osszatok, kérdezzetek bennünket, mondjatok véleményt. Az nagyon fontos, hogy bármilyen platformon, amin el tudtok érni bennünket, azon írjatok nekünk, miket hallgatnátok szívesen, építőjelegű kritikát nagyon szívesen fogadunk, és van egy kérdőívünk is, amit eddig nagyon kevesen töltöttetek ki, úgyhogy kérlek titeket, hogy látogassatok el az oldalunkra, és egy pop-up formájában találkozni fogtok vele, és töltsétek ki, mert ezek alapján fogunk tudni hasznos, vagy még hasznosabb adásokat készíteni a jövőben, úgyhogy
igen,
hajrá!
Igen, ugye egy páron már kitöltötték, és abból egyébként merítettünk, és vettünk fel a listánkra témaötleteket.
Így van, de azt szeretnék, hogy 100-an, legalább 100-an töltsétek ki. Úgyhogy hajrá!
Oké. Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!